iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni, mint ahogy mindig a több eszám most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
A mai adásban beszélgetünk arról, hogy lehet, hogy egy kicsit változik, legalábbis piaci berendeződés szempontjából változik majd a kézi játék konzolok piaca, ugyanis a Qualcomm bemutatta a legújabb G-szériás csipjeit, ugye gaming. Arról is beszélünk, ha már itt tartunk, hogy az AMD kezdi utolérni, na nem AI fronton, de egyéb fronton az Nvidia-t. Beszélünk Windows Bakiról természetesen, beszélünk Google Bakiról természetesen, és egy kicsit arról is, hogy a Tesla úgy viselkedik, mint a Looney Tunes rajzfilmekben a farkas, amikor hát nem jártózottan jól. A műsor közepén pedig azzal foglalkozunk, hogy miért nagy baj az, és mit tesz az Európai Unió az ügyben, hogy függetlenedjen az amerikai nagy tech vállalatoktól, tehát hogy ez egyrészt miért baj, hogy függünk tőle az Európai Unióban, másrészt, hogy hogyan és mit tervez ezzel kapcsolatban, mindenképpen érdekes lesz, és hát szerintem nem túl reményteli, legalábbis a közeljövőben biztos, hogy nagyon-nagyon sok minden nem fog történni, de hát el kell kezdeni a dolgot egyszer, még ha későn is, és ha már AI-t emlegettük gyakorlatilag a műsor egész ideje alatt, akkor a műsor legvégén egy nagyon érdekes, nagyon nis, nagyon réteg terméket fogunk megnézni, ami nem más, mint a Plaid Note, egy mondjuk azt, hogy bankkártya méretű, szerű, furcsa kis AI eszköz, ami arra hivatott, hogy rögzítse a körülöttünk lévő beszélgetést, még a telefonbeszélgetést is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Ha jól gondolom, most már nem mondhatom azt, hogy itt az iFaterben minden kézi konzol, ami kapható, járt nálunk, hiszen amióta ezt mondjuk egy éve nagyjából, kicsit több, mint egy éve, azóta azért jöttek ki új termékek, sőt frissítések is a piacra, de mondjuk azt kiberem jelenteni, hogy a krémje a kézben hordozható PC alapú játékkonzoloknak azért volt nálunk, megnéztük a Steam Deck-et, megnéztük a ROG Ally-t, megnéztük a Lenovo GP-t is, de most úgy néz ki, hogy ez a piac, hát nem is azt mondom, hogy átrendeződik, de azért valahogy a Qualcomm nem igazán szerepelt jól, hogyha arról volt szó, hogy ez a mobil hordozható gaming hogy néz ki, és nem is feltétlenül csak és kizárólag a kézi konzolokba szánja az új G-szériás csipjeit a Qualcomm, de oda mindenképp.
Nagyon régóta küzd egyébként az amerikai gyártó az, hogy a PC piacra is betörjön, nagyon sokszor próbálkoztak már a Microsofttal közös munkákban, és most nem Microsoft alapú, de mégis gaming vonalra lép be. Ugye gaming okostelefonokról lehetett már hallani, itt most kifejezetten a saját mobilos architektúrára épülő Snapdragon hardverekről beszélgetünk inkább, és valószínűleg egyébként nagy részük ugye Android rendszeren fog majd futni ezeknek a kézi konzoloknak, de maga a Qualcomm nem gyárt konzolokat, viszont megteremtette a lehetőséget arra az új szériájával, az új G sorozattal, hogy bárki más, aki a piacon ilyet szeretne, az tud egy nagyon erős, elvilegben papíron legalábbis mindenképpen nagyon erős és nagyon hatékony energiafogyasztású eszközt letenni az asztalra. Egészen a csúcs kategóriától, ahol a G3 nevű lapkakészlettel indítják el a termék portfóliójukat. Ez olyan neveket fog majd igazából megcélozni, akik nem feltétlenül hogy a Lenovo és az Asus Acer vonalon mozognak, de még mindig a kézi konzolokban egy igen fontos, mondhatjuk azt, hogy réteggyártónak bizonyulnak, például az Aineo nevezetű cég, vagy ilyen például az Onex nevű szintén kézi konzolgyártó. Viszont, ahogy látható is, a Qualcomm is előre gondolkozott azért, mert ezeknél a egykori retro konzolokat, főleg Game Boy és hasonlókat megidéző eszközök gyártói között is nagyon gyakori és nagyon népszerű az, hogy a belépő szintet vagy egy ilyen középárkategóriát is megcéloznak, ami igazából inkább arra szolgál, hogy régebbi, kevésbé erőforrás igényes, sőt sokszor csak emulált, nagyon-nagyon régi játékokat adjanak a felhasználó kezébe. Láthatóan ez a piac egyébként eddig úgy szép csendben erősödött és elkerülte a nagy cégek figyelmét. Most a Qualcomm az első, aki igazán komolyan odafigyel erre, mert hogy még a Steam Deck, még az Acer, még az Asus saját konzoljai, még a Lenovo együttesen is leginkább csak arra koncentráltak, hogy a Nintendo Switch után érzetében kicsit meglovagolva egy PC-sebb vonalat adjanak. Itt most kifejezetten egy teljes palettát látunk, tehát a retrótól kezdve egészen a nagyon modernig igyekszik egyébként a Qualcomm mindent lefedni. A 2025-ös megjelenés az már biztos, mármint hogy nem csak a chip, hanem hogy már igazából gyártópartnerek is vannak ennek a G-szériának az oldalán rögtön, hogy az említett Ioneo, illetve a Retroid, azok már készüléket is bejelentettek, amit már javában készítenek is ezzel a chipsettel. Úgyhogy mindenképpen érdekes lesz ez a piac, ez egy picit új erőforrásokat jelenthet majd egyébként a vállalatoknak, a hardware gyártóknak is, és hát ezzel láthatóan egy átalakuló piaci erő egyensúly is kihozható majd egyébként az év végére, meglátjuk, hogy mekkora valójában a felvőképessége ennek a területnek. De ha már hardware-ről és ha már gamingről beszélgettünk, akkor mindenképpen említsük meg a régi nagy szereplőit ennek a területnek. Az AMD-ről van szó most konkrétan, akik egészen meglepő módon hozták be a lemaradásukat az elmúlt években, olyan nagyokkal szemben is, mint mondjuk például az Nvidia, olyan gyorsan eredesül, hogy ez még őket is meglepte.
Az az igazság, hogy az utóbbi időben, hogyha arról van szó, hogy mondjuk grafikus kártyagyártót említünk, az 99,9%-ban az Nvidia lesz, és az Nvidia-t is 99,9%-ban szinte csak és kizárólag a mesterséges intelligencia csipek kapcsán említjük, tehát van is arról hír, és panaszkodnak is sokan, hogy a konzumer piacra, tehát az átlag felhasználóknak szánt, és ugye főleg a játékosipar, tehát ahol még vásárolnak külön videókártyát számító gépekbe, az még mindig a PC alapú játékpiac, egész egyszerűen elhanyagolja ezt a piacot az Nvidia, nyilvánvalóan, hiszen sokkal, de sokkal több pénzt keres az AI hardverekkel, és az egyetlen, aki az AI kapcsán, ezt is többször már elmondtuk, valóban szemmel látható összegeket keres, de hogy ennek hatására, vagy emellett az AMD, ha nem is szép csendben, de semmiképpen sem nagy csinadrattával úgy döntött, hogy oké, ha az Nvidia nem gyárt a gamereknek megfelelő videokártyákat, akkor már gyártunk mi, hiszen alapvetően mi AMD is elég erősek voltunk ezen a piacon, processzorokban jól állunk, az új AMD processzorok is kifejezetten jól sikerültek, most akkor nézzük meg, hogy a VGA piacon van-e keresnivalónk, és mondjuk azt, hogy szép csendben az elmúlt egy évben egészen keményen felzárkóztak az Nvidia videókártya eladásaihoz. Most arról beszélünk, amikor a játékosoknak szánt hardverekről beszélünk, tehát nem a kriptobányászoknak szánt speciális kiadásokról, és úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon sikeresen növeli a piaci részesedését. Egyes negyed években megelőzte az Nvidia-t, ami egy kicsit talán még ő magukat is meglepték, úgyhogy most stratégiát váltott a vállalat, és a csúcskategóriás GPU-k és videokártyák helyett a nagyobb vásárlói közegre fókuszál, nyilván megvannak azért a csúcsmodellek is, de egészen egy kicsit lejjebb nézett a piacon, és azt mondta, hogy a kicsit szerényebb teljesítményű, de megfizethetőbb, ezáltal a szélesebb rétegek számára szánt VGA-kkal fog foglalkozni, ami abszolút jót tett a bevételeknek, úgyhogy folyamatosan erősíti az AMD a pozícióját, lehet, hogy ezen a piacon is egy pici átrendeződés látszik, illetve az is lehet, hogy egyrészt tőkében kerül annyi az AMD-hez, hogy egy kicsit belekarcoljon akár a kriptobányászatra szánt speciális GPU területére, ami azért lehet, hogy már még jobban fájna az Nvidia-nak, másrészt pedig egész egyszerűen nekünk, vásárlóknak, akik még PC alapon, épített PC alapon szeretnénk játszani, végre van választási lehetőségünk, és egyáltalán végre van mit vásárolni, hiszen sokszor van az, hogy kijön egy friss GPU, és gyakorlatilag az eBay-en és a használt piacon többszörös áron kerül gazdára, mert egész egyszerűen elfogy, fölvásárolják, és onnantól sokkal drágábban lehet értékesíteni, mint amennyiben az valójába került, úgyhogy talán ez a piac is egy kicsit normalizálódik. Viszont ha már említettük az AI-t, akkor említsük meg a Windows 11-et, ugye maga Microsoft is teljes mértékben elkötelezett a mesterséges intelligencia mellett, olyannyira, hogy múlt héten számoltunk be róla, hogy elkezdett saját mesterséges intelligencia algoritmust fejleszteni az OpenAI-jal, a ChatGPT-vel szemben, ám most úgy néz ki, hogy valaki valahol kitörölt egy olyan kódsort, ami meglehetősen fontos, pláne hogyha azt veszük, hogy a Copilot, a Microsoft saját hardware-es és szoftveres mesterséges intelligencia megoldása mennyire fontos lenne a vállalat életében.
A legutóbbi Windows 11 frissítések egyike egész konkrétan a március 11-én kiadott frissítés nagyon furcsa és meglepő hibát okozott sok felhasználónál, és nem mindenki élt ezt meg hibaként, sőt nagyon sokan egyébként szerintem most itt felkapták a fejüket, mikor megtudták, hogy a Windows 11 nemes egyszerűséggel törölte a Copilotot a saját rendszereszközei közül, mert hogy ez a frissítés eltávolította a mesterséges intelligencia platform összes nemű hozzáférését, már úgy nyilván utólagosan bárki bármikor tudja telepíteni a Copilot alkalmazást, a Copilot parancsikonokat is ki tudja tűzni a helyükre, de szimplán ez a frissítés megtette mindazt, amire egyébként felhasználók, hát lehet, hogy kis túlzással sem kell éljek, hogy azt mondjam, hogy ezrei, százezrei vágynak, vagyis, hogy eltűnjön a mesterséges intelligencia a Windows 11-ből, mert hogy a Copilotról egyébként az érdemes tudni, hogy nagyon sokan szeretnék ugyan eltávolítani a Windowsból, de egyszerűen nem lehet konkrétan teljesen törölni az alkalmazást, le lehet tiltani a Windows alkalmazások kezelésénél, és ez sokaknál egy ilyen bevett rutin, hogy oké, Windows, rendben, akkor tiltom is az AI-t, mert ki minden egy picit túl sok mesterséges intelligenciát kezd tartalmazni, legalábbis nagyon sok felhasználó éli meg ezt így, és majd látni fogjuk a hírekben egyébként, hogy van is ok arra, hogy kétkedésekkel fogadjuk ezeket a túlzott AI törekvéseket, de ettől függetlenül most a Microsoft felhasználók egy része kifejezetten nagy becsben fogja tartani ezt a márciusi frissítést. Nyilván a Microsoft hamarosan orvosolni fogja ezt a problémát, és mindenki kedvenc mesterséges intelligenciája ott lesz újra minden PC platformon. Addig is viszont, akinek ez fontos, az élvezze ki és kapcsolja ki nagyon gyorsan a frissítéseket, és egy darabig biztos, hogy nem kell küzdenie a Copilottal.
Furcsa módon az jutott eszembe, amikor annak idején ki kellett, hogy lépjen az Epic Games az Apple Store-ból, és elkezdte elárasztani az eBay-t azon iPhone-ok száma, amin még volt Fortnite, és nem tudom, egészen elképesztő $1000 kértek az olyan telefonokért, amin még lehetett játszani Fortnite-ot, hiszen pont ez volt a lényeg, és aztán pereskedés is lett belőle, mi is hosszú hónapokon keresztül beszámoltunk erről, és valami ilyesmi lehet, de ez most csak egy nagyon-nagyon szerinti, csak egyszerűen így ötlet eszembe jutott, hogy 2-3-4-5 év múlva, amikor már nem lesz olyan Windows alapú számítógép a piacon, új, semmiképpen sem boltban vásárolható, új, semmiképpen sem, amiben nem lesz Copilot chip, tehát hardware-es chip és a szoftver, hogy azok a számítógépek, azok a notebookok és egyéb hardware elemek, amiket most használunk, amikben még adott esetben nincs, lehet, hogy értéknövelő tényezőként fog szerepelni egy-egy eBay használt eladásnál, hogy ebben még nincs Copilot, erről a Windowsról még le lehet tiltani a Copilotot, és a többi, de talán ez egy kicsit utopisztikus gondolat. Minden esetre nem nagyon lennék meglepve, hogyha valami hasonló elkezdődne, mint ahogy arról is beszámoltunk, és megint magunkra utalunk, hogy hogyan és milyen módon rontják el szándékosan a vállalatok az új fejlesztéseket. Kvázi ugye volt egy ilyen siránkozó, régen minden jobb volt, tényekkel alátámasztva epizódunk itt valamelyik iFaterben a közelmúltban, és hát megint csak azt tudom mondani, hogy köszönjük szépen, igazunk volt, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy a Google Assistant, hát egyrészt a jelenlegi formájában mindenképp meg fog szűnni, hiszen át kell, hogy adja a helyét a Gemininek, ami az új fejlesztés, ami majd megmenti a világot és az emberiséget, tartom a szarkazmus táblát, mint Leonard a Big Bang Theory-ban, de hogy egész egyszerűen nem lesz már ez a fajta Google Assistant, amit megszoktunk, de még mielőtt megtudhatnánk, hogy mennyire szuper, frankó és emberiséget megmentő a Gemini, addig azért pár funkciót gyorsan elvesz a Google, hogy ne legyen direkt összehasonlítási alapunk, majd amikor kijön a Gemini, és esetleg nehogy kiderüljön, hogy hoho, nem annyira okos.
Tegyük tisztába gyorsan az elején, ténylegesen a Google elmondta, bejelentette, bizony a Google Assistant meg fog szűnni, a Gemini fogja átvenni a platformot, és ezzel együtt mindenféle okos otthon, okos eszköz vezérlést is, amit megszokhattunk mondjuk a Google Assistant-től, és nem annyira meglepő az, hogy Fek is mondta, valóban ezt egy ideje lehetett már tudni, és lehetett abból is érezni, ahogy mi is erről beszélgettünk korábban, hogy elkezdték lebutítani a mesterséges intelligencia javára a különféle korábbi asszisztens szolgáltatásokat a Google-nél is, és hát most már azért egy egészen tételes, nem csak egy ilyen úgy érzem, úgy tűnik típusú listát tudnánk összerakni, hanem konkrét lista van arról, hogy mik azok a funkciók, amelyeket megszüntetnek a Google Assistant-ben, még mielőtt teljesen kivezetnék, de ezzel is egy picit jobban megsürgetve, picit jobban mondjuk azt, hogy hátsófélen rugdosva azokat a felhasználókat, akik nem akartak mesterséges intelligenciával beszélgetni, de akarták a régi kis asszisztensüket, és azt akarták, hogy ha azt mondja neki valaki, hogy kapcsolt fel a villanyt, kedves Google, akkor azt a Google megtette, anélkül, hogy mondjuk kielemezte volna 600 szerveren keresztül. De azt, hogy mikor, milyen hangsúlyban, milyen szóhasználattal kértük ezt az asszisztenstől, mert ugye a mesterséges intelligencia akár ilyesmit is lehetővé tesz. De nézzük a funkciókat gyorsan, megszűnnek az emlékeztetők, megszűnik a jegyzetkészítés, megszűnnek a családi jegyzetek, amik különféle ugyebár egy megosztott család által több felhasználósá tett eszközön is működtek, tehát mondjuk a Nest Hub, vagy bármiféle Google Assistant Hub szolgáltatáson és alkalmazáson keresztül, ha több felhasználó volt összekapcsolva, akkor ezt a funkciót is kivették, hogy a több felhasználó hozzáférhessen ezekhez a jegyzetekhez, és közös jegyzeteket hozzon létre. Megszűnnek a helyalapú emlékeztetők, amik szerintem az egyik leghasznosabb dolog volt egyébként a Google Assistant rendszerében, és nagyjából 20 éve próbálja időnként azért egy-egy szoftverfejlesztő az adott operációs rendszerre elhozni azt, hogy ha valahova odaérek, akkor ott kifejezetten emlékeztessen. Ez egy digitális asszisztensnél kifejezetten fontos funkció volt. Megszűnnek az emlékeztetők listáját, tehát konkrétan nem fogunk tudni emlékeztetőket kérni a Google Assistant-től, de ezt már nem is annyira kell kommentálni. Érzem, megszűnik a közeli helyek keresésének lehetősége, és hát mondjuk azt, hogy végignézve ezt a listát, a Google Assistant gyakorlatilag lebutul egy hangalapú billenykapcsolóvá, úgyhogy itt az idő, vagy fel kell hagyni a Google Assistant féle szolgáltatások használatával, vagy másikat keresni, ha még egyáltalán bárki mesterséges intelligencia nélkül ad ilyet, vagy hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy bizony az AI az már nem csak címkékben, nem csak kulcsszavakban, hívószavakban és okostelefon kamerák kapcsán kerül elő, hanem tényleg itt van a mindennapi életünkben, és a mesterséges intelligencia bizony meghatározza azt, hogy hogyan kommunikálhatunk az eszközeinkkel, főleg ha valaki egészen sok okos otthon készüléket használ, vagy gyakran használja azt a néhányat is, amilyen van. De nem csak a Google házatáján történik drasztikus változás, egy másik szintén ennyire, hanem még talán adott esetben népszerűbbnek is számító okos otthon vezérlő is komoly hiányosságokat fog felmutatni, pontosan azért, hogy térjünk át a mesterséges intelligencia használatra, térjünk át az adatbázis építgetésre, és tápláljuk a szolgáltató adatbázisát, ez konkrétan az Amazon és az Alexa az, aki ebben egy igen komoly szerepet fog játszani.
Az, az igazság, hogy szerintem nem sokunkat lepi meg az, hogyha azt mondom, hogy bármilyen az Alexa, és egyáltalán az ilyen hangalapú asszisztenseknek, AI alapú hangalapú asszisztenseknek kiadott parancs, az valahol valamikor fölkerül a felhőbe, és azt valahol valamikor az adott cég, az adott multinacionális gigatech vállalat valamilyen módon fel fogja dolgozni, ám most úgy döntött az Amazon, hogy március végétől egészen pontosan 28-ától megszünteti azt a funkciót, hogy az Amazon Echo, az egyes Amazon Echo eszközökön helyben tárolja magán az eszközön az egyes rögzített hanganyagokat. Mostantól Amerikában, az Egyesült Államokban bizonyos eszközökön, bizonyos Amazon Echo eszközökön, és csak és kizárólag angol nyelvű beállításokkal lehetett ilyet választani, és az is nagyon-nagyon kemény, hogy lehetett választani, tehát, hogy alapból nem az volt a beállítás ezeken az Echo eszközökön, hogy nem kérlek, ne küld föl a felhőbe az én hanganyagaimat, hanem ezt a felhasználó eddig kérhette, de március 28-ától már nem tehetik meg ezek az amerikai felhasználók sem. Minden egyes hang, amit belebeszélünk ebbe a kis eszközbe, az bizony felhőben fog tárolódni. Itt utalnék majd a következő blokkra, amikor arról beszélünk, hogy miért fontos, hogy az Európai Unió független legyen az amerikai tech vállalatoktól, például ezért is, és külön be kell állítanunk, megint azért egy picit így a cipőm elkezd mozgolódni, hogy pár fenéket azért megbillentenék vele, mert hogy nekünk felhasználóknak kell beállítani azt, hogy ugyan fölkerül a felhőbe majd a hanganyagunk, amit belebeszélünk a különböző Alexa eszközökbe, de hogy utána ne használja föl. Tehát nem az a default alapbeállítás, hogy nem használja föl az Amazon a hangunkat, hanem nekünk kell az eszközökön beállítani, hogy ezt légy szíves Amazon, ne tedd meg, ne használd föl az AI tréningelésére. Nyilván teljes mértékben anonim a dolog, nyilván az Amazon sem tárolt soha text alapú jelszavakat, és nem voltak nagy szivárgási egyéb botrányok, de mégiscsak ott tartunk 2025-ben, hogy minden egyes kimondott szót, amit hall az Amazon Alexa, azt valahol valamilyen szerver, igen, reméljük, hogy tényleg anonim módon, de elkezdi kezelni, és ha mi nem mondjuk neki, hogy nem, tehát mi tevőlegesen nem nyilatkozunk erről az eszközbeállításokban, akkor az bizony az Amazon föl fogja arra használni, hogy a továbbiakban fejlessze azt az eszközt, amit mondjuk nagyon sokan, így az előbb említett Microsoftos hiba esetén üdvözöltek, hogy végre kikerült az AI a Windowsból, tehát azért ez egy picit visszás dolog, és elég érdekes, de nincs mit tenni, március 28-tól minden egyes hang biztosan föl fog kerülni az Amazon felhőbe.
Itt azért gyorsan ezt jelezzük meg, hogy az Európai Unió területén ez nem volt egy ennyire megszokott, bekapcsolható funkció. Viszont nagyon sok cég, nagyon sok mesterség és intelligenciát is alkalmazó cég biztosít valamilyen adatvédelmi beállítást, úgyhogy itt az ideje egyébként, hogy annak, aki eddig fázott azoktól, hogy ilyesmiben jobban belásson magát, de azért nem szeretné mindenféle formában a hangját átadni mindenhez, amit mondjuk egy nagyvállalat gondol, hogy arra ő felhasználhatja ezeket a hangadatokat, annak most el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan lehet és miket lehet beállítani. Például okostelefonokon is van ilyen beállítás, tehát van olyan lehetőség, hogy a hangom és a parancsaim azok maradjanak a készüléken. Nyilván abban az esetben, ha a készülék képes megoldani azt helyben, lokálisan, és tegyük hozzá, hogy azért nagyon sok hardware fejlesztettek az elmúlt években kifejezetten arra, ezek úgynevezett neurális hálók, eszközök, amiket beépítettek készülékekbe, ezek kifejezetten arra szolgálnak, hogy helyben is nagyon sok mindent meg tudjanak oldani a készülékek, de ha már arról beszélgetünk, hogy mit tudnak helyből, mit tudnak fejből megoldani a készülékek, és mit tudnak a mesterség és intelligencia alapú rendszerek felismerni, kezelni, akkor nem mehetünk el amellett sem, hogy egy igen komoly másik területet is érint mostanában a sok különféle fejlesztés, ez pedig az önvezető autók technológiája. Egy ideje már nem volt sok szó erről a piacról, de igenis fontos beszélni arról, hogy a robottaxik, a mesterség és intelligenciával támogatott sofőr szolgáltatások, de azok most hogy állnak? Mert hogy a Tesla kapcsán került most nemrég napvilágra egy teszt, egy tech videós által készített teszt, amiből kiderül, hogy hát igencsak véleményes az, hogy mennyire megbízható egy Tesla funkció.
Több tesztet elvégzett Mark Robert, egykori NASA mérnök és egy népszerű YouTuber, de a leglátványosabb mindenképpen az volt, amikor lefestettek egy falat, mintha folytatódna az úgy abszolút klasszikus Looney Tunes rajzfilmeket idézze, ami ugye a gyalogkakuk tovább fut, milyen vicces, hogy bele tud futni a festett útba, míg a farkas szépen fölkenődik a falra, és a Tesla Model Y, úgy ahogy a préri farkas, szépen fölkenődött a falra, gyakorlatilag fékezés bármiféle iránymódosítás nélkül egyenesen belerohant a falba. Nyilvánvalóan ez egyrészt nagyon ijesztő, hiszen tényleg egész egyszerűen nem látta a Tesla azt, hogy nem folytatódik tovább az út, tehát ő úgy érezte, hogy mehet tovább előre. Másrészt valószínűleg egy valódi felhasználót is mondjuk rosszabb látási körülmények között, mint ahogy ezekben sem szerepel túl jól, tehát rosszabb látási körülmények között is tesztelték a Model Y nem ennyire szélsőséges módon, ott sem szerepelt annyira jól, de hogy lehet, hogy egy ember is belement volna a falba, csak az a kettő között a különbség, hogy akkor nem a Teslát kell okolni, hanem a vezetőt, a sofőrt, aki belement a falba. Sokan kritikával éltek a videóval kapcsolatban, hogy egyrészt nem kapcsolták be a teljes önvezető funkciót a Model Y-ban, tehát nem tudjuk, hogy ezzel a funkcióval hogyan viselkedett volna a festett fal előtt a jármű, másrészt pedig az autopilot sem volt teljesen bekapcsolva, de ettől függetlenül az a vezetési metódus, ahogy éppen ez az autó ment, az egy teljesen valós, tehát valaki mehet nem teljesen bekapcsolt autopilottal, és nem a Tesla full önvezető funkcióival, akkor bizony, ha ilyen történik, és ugye például Sopronban is volt ilyen baleset, amikor felfestették ezt a város részletet még a nagy körforgalom oldalára annak idején, akkor bizony egy-egy Tesla Y bizony-bizony bajba kerülhetett volna, és azért is érdekes ez a dolog, mert rávilágít arra, hogy kipróbálták egy lidar radarral ellátott Lexusszal is, ami tökéletesen felismerte, hogy van előtte egy fal, míg ugye a Teslák notóriusan híresek arról, hogy kizárólag kamerákra, egyéb olcsóbb szenzorokra és a mesterséges intelligencia algoritmusra tájékozódnak az utakon, ami jelen esetben oké, lehet, hogy ennél ügyesebb is tud lenni, de valós vezetési körülmények között megmutatták, hogy hát mégsem ez a fajta önvezetés lesz az, ami majd az emberiséget a kormány nélküli autók felé tereli.